Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádiókafén, Behumi Dórival, Veres Dórival, és Hülei Balázs zongora művész a vendégünk továbbra is.
Akivel beszélgettünk arról, hogy mi is ez a kamarazene, milyen nagy zenekarban játszani, és hát ehhez képest milyen, amikor valaki igazán szólista szeretett volna mindig is lenni, és azzá vált, és Balázs, te ebbe a kategóriába tartozol, hogy igazából szeretsz egyedül lenni a színpadon, ahogy elmondtad nekünk az előző 20 percben, viszont ezzel kapcsolatban én hallottam tőled nagyon érdekes gondolatokat, amelyek arról szóltak, hogy mennyire nem vagy hajlandó az önmenedzsmentben egy bizonyos szintet átlépni. Tehát, hogy mennyire nem szeretnél koncerttermekben, éttermekben és egyéb helyeken szelfizgetni, vagy hatalmas nagy Facebook fiókot vinni azért, hogy téged jobban megismerjenek, mert hogy úgy érzed, hogy nem ezen van a hangsúly. Tehát, hogy te rövidebben megfogalmazom.
Érdekel, hogy ez miből jött le.
Te ezt valahol úgy fogalmaztál, hogy igazából azt gondolod, hogy nem feltétlenül kell ez a sok füst az ember köré, hogyha előadó művész. Persze, nyilván jobban szem előtt van, de hogy nem ezzel kell elérni azt, hogy valakit a Carnegie Hallba hívjanak meg. Teszem ezt most már csak én hozzá, ezek nem a te szavaid voltak.
Nagyon akkor ezek szerint már ez most,
már másképp, látod?
Igen, mert ez szinte hónapról hónapra változik. Uh-huh. Tehát ma, hogyha egy fiatal művész tanácsot kérne, biztos, hogy az lenne az első. Tehát, hogyha valamit akar kezdeni ezen a pályán, akkor mielőtt leütne egy hangot, hozzon létre különböző közösségi oldal, fiókokat, weboldalt, manapság már névjegy nem igazán releváns, tehát a legtöbb dolog elektronikusan történik, de manapság már enélkül azért nem létezel, mert maga a felvevő közeg, tehát a mi közönségünk, akik megveszik majd a belépőjegyeket, akik esetleg a felugró, az oldaluknak a felugró Facebook hirdetésén az alapján jelenünk meg, hogy van egyáltalán olyan érdeklődési körük. Tehát ez a bizonyos ilyen célzott hirdetés, ez is ma szerintem nagyon sokat változott már ahhoz képest, ami mondjuk egy vagy két évvel ezelőtt volt. Tehát ma szerintem nem lehet ezt megúszni, és mindenki az ízlése szerint adagolja ennek a különböző módjait, de amire vissza akartam térni, hogy fel van hergelve a felvevő közeg. Tehát igazából ma már tényleg nagyjából az létezik, és az érdekes, aki legalábbis aktuál napi, hétköznapi eseményekbe is beleszól, véleményez, Posztol. Videót tölt fel róla, hozzászól. Tehát magyarán hergeli tovább az egész rendszert.
Szerintem erről nyilatkozta, hogy ezt nem szeretem.
Igen, és ehhez hozzátartozik az is, hogy akkor mit főzött, mit evett, hova ment, hova nem ment, business classon utazik-e a repülőn, vagy nem. Az nagyon nagy kedvencem, amikor valaki felrak egy beszállókártyát befényképezve, és akkor odaírja mellé, hogy mondjuk irány New York, és akkor nyilván, hogy azon lehet látni, hogy akkor ő milyen osztályon utazik. Szóval az ilyeneket uh-huh. nem tartom ízlésesnek.
Uh-huh. Tehát, hogy igenis fontos az önmenedzsment, az önmarketing, de hogy van egy olyan szint, ami szerinted egy ízlésem alul van már, és azt pedig már te nem szeretnéd képviselni.
Onnantól kezdve, hogy megjelent az előadó művészet, most tegyük nagyjából Ludwig van Beethoven idejére, hiszen ő volt az első egyéni vállalkozó a zenetörténetben, aki nagyjából kiugrott az udvari és a templomi szolgálat alól, és azt mondta, hogy ő megkeresi az arisztokrata köröket, ma ezt úgy hívnánk, hogy szponzorokat, cégeket, akiktől...
Hát a mecénásokat.
Igen, de nagyjából azért hasonlóan működtek, mint ma a cégek, hiszen azok a bizonyos mecénások ugye reklámot kaptak valahol. Tehát a Beethoven neki dedikált mondjuk egy darabot, és ő azzal igenis tudott villogni, mint ahogy ma a cégek is a logójukkal a különböző rendezvényeken, hogy mi mellé álltak oda. Tehát ilyen szempontból a kultúrtámogatás az hasonló, csak más módon működik. Tehát visszatérve, már Beethovennek is kellett rengeteg levelet írnia a lúd toljával, elküldeni, mutatnia, hogy ő van, ő létezik. Mert onnantól kezdve, hogy kiszáll a templomi vagy az udvari szolgálat alól, neki folyamatosan mutatni kell, hogy van, létezik. Mindeddig erre a levelek voltak az alkalmasak, azután az e-mailek és a telefonok. Most azt mondanám, hogy a legnagyobb részben a közösségi médiában való mindenféle, akár a tevékenységen kívüli információtömeg, mert egész egyszerűen a felvevő közege megváltozott ezeknek az információknak, és ráadásul az emberek szerintem ezek alapján, az információk alapján hosszú távú következtetéseket von le. Erre saját
igen,
példákat is tudnék mondani.
Igen, de szerintem el is felejti a következő napra. De azért...
Igen, de amikor 2 hét múlva mondjuk összetalálkozol vele, akkor arra kapcsolódik vissza, hogy éppen mi volt a közösségi média felületén, és ő onnan fogja újrakezdeni a mondjuk a veled való kapcsolódást.
Nem onnan, hogy milyen koncerted volt. De egyébként nem tudhatjuk, hogy Beethovennek például volt a titkára, aki helyette megírta ezeket a leveleket, de azért a nagy művészek erre tartanak egy külön apparátust, 1-2-3 embert, akik, vagy a menedzsmentjük fenntart egy ilyen kontingenst, akik ugye csinálják ezeket a közösségi jelenléteket. Neked
ez
nincs ilyen segítséged?
Mindig is volt menedzserem, olykor még, tehát ezek mind túl azon, hogy kapcsolati tőke és nagyjából a művész és a menedzser együtt teszi össze a pályának hogy úgy mondjam, az üzleti részét. Tehát olyan nincs, hogy egy menedzser oda jön, és egyszer csak csodát csinál veled, és dőlnek a koncertek, hanem a művésznek is van egy élethátere, amiből tud dolgozni, plusz a menedzsernek is vannak olyan összeköttetései, szálai, amit hozzá tud tenni az adott pályához. De szerintem egy művésznek a legfontosabb az, hogy ideje maradjon olyan dolgokra, amit csak ő tud csinálni. Mi az, amit csak ő tud csinálni? Gyakorolni. Vagy készülni,
hát,
vagy
kimenni
vagy
a színpadra.
Meg kimenni a színpadra. Tehát minden apparátus, ami ezt segíti, lényegében az időt segíti, de erre is mondok valamit. Tehát felébredünk az egyik nap, és tényleg már változott a világ. Ma egy ilyen világ van, hogy ki az, aki ügyesebben megjósolja, hogy mi következik holnap. Képzeljétek el, hogy idén több olyan szerződésem is volt, ahol kikötötték, hogy kizárólag a művésszel hajlandóak tárgyalni. Se impresszárióval, se ügynökséggel, komolyan, se senkivel.
És ez
számomra jelzésértékű.
Mi áll ennek a hátterében?
Hogy mi áll ennek a hátterében? Én itt is a közösségi médiát hoznám ide, hogy nagyon megváltoztatta a piacot, és szerintem az impresszárióknak ma érdekes módon nem feltétlen akkor hogy fogalmazzam, egy koncertrendező nem feltétlenül akkor ugrik rá egy ötletre, hogyha azt mondjuk a menedzser tálalja, nem, hogyha rögtön a művész.
Vagy azt gondolod, közli, hogy ez a körítés, ami így a művészek köré van rakva, most már akkor mesterségesen, tehát fel van mindenki hype-olva ugye a saját profiljában,
és azt mondanám, hogy
és attól félnek, hogy nem a valóságot fedi.
Óhatatlanul egy művésznek is sokkal több olyan dolgot kell csinálnia, amire régen azt mondtuk, hogy nincs rá idő. Ha megfigyelitek, ma még az idősebb generáció is saját kezüleg nyomat olyan dolgokat, amire régen nem volt egyszerűen szükség.
Na de akkor ez tök kontraproduktív, érted? Mert hogyha ha akkor nem éred el ezzel a célodat, mert maga a megrendelő köti ki, hogy ő nem kíváncsi erre a felhőre, amin lebeg a művész, hanem ő a valóságot szeretné, akkor tulajdonképpen mi az értelme ennek az egész energiabefektetésnek?
Az értelme az szerintem megvan, hiszen továbbra is azt mondom, hogy a lehető legkevesebb időt kellene ezzel eltölteni, és minél lejjebb szorítani a művészeti tevékenység mellett. Mondom azt, hogy a hangszernél vagy. Hogy mi az értelme, azt majd a világ úgyis megmondja, és ki fog alakulni. Még egy érdekességet mondok. Például Európában az 1920-as, 30-as években úgy működtek a koncertek, hogyha jött egy művész és tetszett, akkor azt visszahívták, még lehet, hogy fél év múlva, vagy a következő évadban. Ma Európában az az üzleti modell, hogy te akármilyen jó lehettél, két-három évig biztos, hogy nem hívnak vissza, mert egyszerűen kötelező forognia a neveknek. Hmm. Tehát egy intézménynek, egy koncertteremnek a változatosságot kell, hogyha valaki kétszer szerepel, vagy háromszor, akkor joggal várhatja azt a közönségétől, hogy nem volt semmi új a tarsajotokban, hogy megint ez jön. Ellentétben mondjuk Indiával, ahol szerintem ma az van, mint nagyjából nálunk 100 évvel ezelőtt Európában, hogyha tényleg tetszett a koncert, és a közönségnek jó volt, lehet, hogy fél év múlva megint ott vagy. Tehát ez is nagyon érdekes szerintem.
És te szívesen mész Indiába?
Igen, mert a legkalandosabb ország, amivel valaha találkoztam.
Sokszor voltam?
Semmit nem. 6-szor voltam. És ezek mindig turnék voltak, mert hogyha megtudják, hogy ott vagy, akkor mindenki úgy hozzárak valamit, hogy akkor ide is meghívnak oda is. De Európára ez sem jellemző, mert nagyon olcsó az utazás. Tehát ma egy koncertrendezőnek nem éri meg az, hogy láncolatba rakja a koncerteket, kivéve, hogyha zenekarral utazol. Uh-huh. Mármint szimfonikus zenekarral szólistaként. De ott is a legtöbbször több szólistával játszanak, akik éppen olcsóbbak vagy közelebb vannak.
Vagy ott vannak.
Vagy ott vannak, igen. Szóval 6-szor voltam, ezek mind ilyen 1-2 hetes utak voltak, és hát a lehető legillogikusabb hely, amivel valaha találkoztam. Minden nap történt, minden órában valami olyasmi, amit én a kis európai született agyammal nem tudtam azóta sem kikövetkeztetni, hogy miért úgy történt, de el kellett fogadnom. A közlekedéstől kezdve a szervezésen át, a légkondicionáló kezeléséig számos példát mondhatnék, hogy hogyan jártam túl az illogikus gondolkodáson. Mindenesetre ezek hatalmas kalandok voltak.
Ez is egy olyan helyszín volt India, ahol, ha jól tudom, Bartókot vittél, és tulajdonképpen te volt az első, aki ott bemutattad, ha jól értettem, vagy az Vietnámban volt?
Vietnámban volt, igen.
Hát mert ez egy iszonyú izgalmas misszió. Én úgy érzem a te életedben az egyik, hogy Bartókot minél több emberrel, minél több kultúrával megismertesd.
És... Jó, azért nem vagyok ezzel egyedül. Szerencsére nem egy olyan zeneszerző,
akit
misszionáriusként kéne terjeszteni. Inkább azt mondanám, hogy szerintem nagyon fontos, hogyan adjuk oda Bartókot, mert Bartók zenéje nagyon elvárja azt, hogy azért legyen némi ismeret alapunk, akár a népzenével, akár az európai zenetörténettel, tehát egy nagyon ráépülő zeneszerző, hagyománytisztelő zeneszerző, aki nem kitalált valami új sémát, amire ráhúzza a művészi ötleteit, hanem szervesen kapcsolódik mind a népzenéhez, mind pedig az elmúlt évszázadok hagyományaihoz, formailag, harmóniailag, minden szempontból. Hogyha valakinek nincsen meg a háttere ehhez, akkor szerintem az a fontos, hogy ezt a hátteret hogyan tudjuk leírni, hogy mibe kapaszkodjon. És ezzel volt egy nagyon szép példám. Ha már így Indiát említjük, Bangalore-ban, egy hatalmas arénában beraktak egy zongorát, és az ottani egyetemek több ezer hallgatója ott volt, ilyen óriás plakátokkal voltam kirakva, nagyon, nagyon érdekes érzés volt, és akkor ott voltam 100 zongorával, hogy akkor itt Bartók műveket kell játszani olyan közönségnek, akik valószínűleg a legnagyobb részük még életében nem hallott ilyen zenét, lehet, hogy még zongorát se hallott igazán. És akkor elhatároztam, hogy fogok vetíteni, meg beszélni. Ez csak egy pár perces időáldozat, de nagyon megéri, mert ha ezt nem teszem meg, akkor ők nem azt mondják, hogy ez egy ilyen érdekes, mint hogyha nálunk mondjuk valaki szitáron elkezdene játszani, és azt mondjuk, hogy milyen érdekes volt. És
milyen exotikus.
Igen. Viszont azáltal, hogy mondtam erről az egészről egy pár szót, mutattam képeket, mutattam kéziratokat, a népzenével kapcsolatban mutattam hangszereket, bejátszottam, hogy az hogy szól, és hogy ez hogyan fogant meg az ő fejében, hogyan találta ki a különböző zongoraműveit ezekkel kapcsolatban. Azzal találtam szembe magam, hogy ez a több ezres tömeg csöndben hallgatja a Bartók darabokat, ami szerintem jó dolog.
És ez volt az első alkalom, amikor egy ilyen komplex előadást kanyarítottál Bartók művei köré, mert aztán ez egy gyakorlat maradt nálad. Tehát ezzel te úgymond turnéztál olyan szempontból, hogy középiskolákba mentél el előadásokat tartani. Tehát, hogy ezt a komplex világot tartottad is. És azt hiszem, nem csak Bartókkal kapcsolatosan, hogyha jól tudom.
Amikor úgy érzem, hogy ez segít, és ez hozzátesz az inger gazdagsághoz, és most egy gondolatjelet beékelek, hogy miért van erre szükség? Mert nem nagyon van idő. Nem nagyon van idő készülni egy-egy eseményre. A legtöbben munka után, vagy bármilyen tevékenység alatt bejönnek egy koncertre, és ott elvárják, hogy őt szórakoztassák, és halljon valami szépet. Ha már itt Bartók Béla zenét említjük, az ő zenét egyáltalán nem mondanám szórakoztatónak. Nagyon informatív, és a kikapcsolás helyett bekapcsolódást vár. Azt várja, hogy aki hallgatja, az vegyen részt ebben a dologban. Nem, a Bartók zene nem tud szórakoztatni, mert teli van önközléssel. Szerintem az a zene tud szórakoztatni, amiben kevesebb az önközlés, kevesebb az információ, kevesebb benne az én.
Mert attól függ, mit hívsz szórakoztatásnak, mert azért az is szórakozás tud lenni, hogy az agyammal is dolgoznom kell, miközben nézek egy zenei előadást.
Igen, hogyha, én a szórakozást most
amikor ellazulva...
Igen, kikapcsolódásként ért, mondom a szórakozást, amikor, amikor felettetni kell valami olyat, ami feszült volt, tehát vagy valami olyan kellemes állapotba kell.
Tehát amikor egy simogasson meg az este, nem kell feltétlenül, hogy részt vegyek benne, értem?
Igen. Na hát erre ez a zene nem igazán alkalmas. Nem. Vannak egyébként a klasszikus zenei repertoárban kifejezetten szórakoztató zenék szerintem, de minél informatívabb egy zene, szerintem annál többet kíván, hogy ez a bizonyos információ egy olyan helyre puffanjon be a másik oldalon, ahol erre volt, ahol erre van egy kialakított kis tér, ahova berakhatjuk. És én akkor szoktam mesélni a darabokról, vagy egy kicsit beszélni, amikor azt érzem, hogy erre szükség van, vagy ez jót tesz, általában ezt értékelni szokták.
De ez Bartók esetében van csak így, vagy nem. Van más zeneszerző?
Nem, ez
más zeneszerzőket is szoktál.
Helyszín és műsor válogatja.
Most muszáj egy elmondjam, hogy a Borbély Mihállyal készítettem egyszer interjút, és kérdeztem, hogy melyik lenne az a... Tehát mi a kedvenc magyar zenéje, és azt mondta, hogy Elindultam szép hazámból, és hogy Bartókhoz kapcsolódik neki, mert hogy állítólag Bartók az utolsó budapesti vagy magyarországi koncertjén ezt is eljátszotta ennek az zongora feldolgozását, és aztán, amikor meghajolt, akkor a közönség elkezdte spontán énekelni neki a dalt. És hogy neki ezért egy ilyen nagyon személyes, ilyen hátborzongató, lútbőrző kedvence. Neked Bartókhoz van egy ilyen személyes kötődésed?
Érdekes, hogy... a Székelyeknél című elég közkedvelt és szép darabot, amit gyermekeknek komponált, kiskezű gyermekeknek írt. Ezt ő a legtöbbször játszotta olyan koncerten, ahol saját műveit játszotta. Tehát valamiért az Este a Székelyeknél mindig ott volt. És ahogy így ezt meséled, ebben érzek egy kapcsolódási pontot, hogy neki ez az egész folkrolizmus és a népzenével való kapcsolat, az ami olyan elemi kapcsolódás volt, ami szerintem a legnagyobb hatást tette a közvetlen környezetére és az utókorra.
Igen. Hát meg olyan szempontból a magyar kultúrára, hogy egy más kontextusba helyezte
a népzenét. Kultúrát, igen.
Hát igen, hát azelőtt ugye Liszt Ferenc, aki...
Tehát ebből a romantikus felhőből kiemelte.
Meg a Verbunkosból.
Igen.
Tehát
hát ezt tulajdonképpen úgy értem ezzel.
Előtt mindenki azt hitte, hogy az Ungarische Musik az ugyanaz, mint ugye Brahms magyar táncai, Liszt magyar rapszódiái, de akár még Haydn bizonyos tételeiben is ez az ongareze stílusú ilyen városi cigányzene, amit vándormuzsikusok játszottak, illetve a verbunk, ami ott a forradalom után ezek a toborzó jellegű dalok. Ugye Liszt ezt hallotta, tehát ő itt volt a városban, ő nem ment el kicsi falukba utána járni, hogy milyen gazdag dallamkincs van még. És hát ebben volt hatalmas lépés ez.
Te mit kérdeznél tőle, ha találkoznál vele?
Az az igazság, hogy annyit olvastam
leveleit.
Bartókról, meg annyit játszottam, igen, meg leveleit, meg minden, hogy szinte az az érzésem, hogy már így néha így
már
megjelenik.
Tudnád, hogy mit
nem, biztos vagyok, hogy nem tudnám. Egy nagyon szótlan ember volt. Tehát csak azoknak
meg. Rideg, ugye? Rideg is volt, nem? Vagy ez csak egy legenda?
Ez nem igaz szerintem. A barátaival, a közvetlen családtagjaival nagyon-nagyon közvetlen és játékos volt. Én úgy ítélem meg, akik valamilyen érdek szempontjából kerülgették, környékezték, azokkal valószínűleg igen.
Szóval, hogy annyira ismered, ott tartottál, hogy néha azt érzed, mintha...
Néha azt érzem, mintha megszólalna.
Tényleg?
Úgy értem, hogy amikor mondjuk játszom műveit, tényleg valahogy annyira rokonszenves számomra, annyira közel áll hozzám ez a kérlelhetetlen tisztaság, ami volt ebben az emberben, hogy ilyen megkörnyékezhetetlen volt.
Tehát a zenében is ezt érzed egyébként.
Felkérték egy ilyen magyar zenei tanácsba, hogy ő is legyen benne, és visszaírt, hogy amíg az ország legjobb muzsikusai ebben nincsenek benne, addig ő nem. Szívélyes üdvözlettel, Bartók.
De ez a kérlelhetetlenséget egyébként a műveiben is érzed?
Igen. Nincs mellébeszélés. Igen. Nagyon sok olyan zeneszerzőt tudnék mondani, akire rátelepedhet az előadó. Tehát belerakja a magáét, úgymond segít a darabon, és megcsinálja. Hogyha a Bartókra rátelepszed, és megcsinálod, nagyon ledobja magát. Nagyon.
Nekem Ady Endre ilyen, hogy úgy néha olyan érzésem van, mintha tudnék vele beszélni.
Nagyon jó a párhuzam szerintem.
Igen?
Nagyon jó a párhuzam, és még József Attilát venném ide.
Neked ő még olyan?
Igen.
Nekem olyan.
József Attilát Beethoven mellé venném, és Adit Bartók mellé.
Akkor most hozzáveszük még a híreket itt a Rádió Cafén, és a kettes számrendszer Fülei Balázs zongora művésszel folytatódik. Gyertek majd vissza!